Fidesz szerint a legfontosabb, hogy megfizethető legyen az energia. Polgárháborús helyzet Ukrajnában, a zavargások kiterjedtek az egész országban. Elindult a dal, tegnap este 10 álltak a színpadra, 6-an jutottak tovább. A híradót látják, jó estét kívánok! Az a legfontosabb, hogy megfizethető legyen az energia, ami nem engedi az extra profitot, ezért kell szabályozni ezt a területet. Ezt a Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportjának vezetője Németh Szilárd mondta. A frakcióvezető Rogán Antal tegnap arról beszélt, hogy a választókra bízzák, milyen legyen a rezsiszolgáltatás. Profitorientált vagy sem?
Meg tudják fizetni, olyan árakat kell alkalmazni.
Németh Szilárd, a rezsicsökkentésért felelős munkacsoport Fideszes vezetője, az M1 Lényeg című műsorának azt mondta, a legfontosabb szempont, hogy megfizethető legyen az energia. Szerinte ez nem engedi az extra profitot, ezért kell szabályozni a lakossági közműszolgáltatást.
Azt mondjuk, hogy azt a tisztességes hasznot természetesen meg kell keresni, amit meg lehet ezen a piacon, tisztességes árakkal, megfizethető az emberek által megfizethető árakkal, és ami keletkezik, azt vissza kell forgatni a biztonságos működésre és a minőség javítására.
Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője szombaton jelentette be, hogy idén 3 rezsitétel ára is csökken, 3 különböző időpontban. Ezzel az uniós átlag szintjének közelébe mérséklődnek a magyar energiaárak. Azt, hogy a jövőben milyen legyen a rezsiszolgáltatás Magyarországon, a választókra bízná Rogán Antal. A Fidesz frakció vezetője szerint az, hogy profitorientált lesz-e a lakossági közműszolgáltatás, az attól függ, hogy az országgyűlési választást kinyeri.
Van az esetben, ha a Gyurcsány koalíció kerülhetne Magyarországon hatalomra, akkor azt gondolom egyértelmű lenne, hogy ismét visszatérne a profitorientált közműszolgáltatás, és a rezsi nem csökkenne, hanem emelkedne.
Rogán Antal azt is hozzátette, hogy a 2002 és 2010 közötti szocialista kormányok akkor is emelték az energiaárakat, amikor a világpiaci árak csökkentek. A frakció vezető a Hírtelevízió tegnap esti műsorában is megerősítette, fogyasztóbarát törvényhozásra van szükség, ez a baloldali kormányokra nem volt jellemző. Sőt, mint fogalmazott, az árképletek akkor kezdtek megbolondulni. A korábban nem létező alapdíj, például Kóka János minisztersége alatt jelent meg az árakban. Orbán Viktor már 2012. augusztusában arról beszélt, hogy non-profittá tennék a rezsiszolgáltatásokat. A kormányfő akkor azt mondta, az energiatermelést minden bizonnyal nem, de más tevékenységeket érinthetnek a változtatások.
Az energia továbbítása, szétosztása, elosztása, az a való kereskedés egy lakossági körben legalább, az nyugodtan lehet non-profit tevékenység.
A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja pénteki ülésén döntött arról, hogy a kormány a választásig kidolgozza az ezt szabályozó javaslatát. Ha az új országgyűlés elfogadja, akkor ez lehet az első olyan törvény Európában, amely kötelezi a lakossági energiaszolgáltatókat, hogy nyereségüket a szolgáltatás színvonalának növelésére fordítsák.
Vizsgálja a Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportja, hogy kibővítsék a pénzügyi rezsicsökkentést is. Az elképzelés szerint havonta több mint 150 ezer forintot lehetne felvenni, és 2 helyett 4-szer. Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa azt mondta, erre azért lenne szükség, mert a bankok újabb trükköket vetettek be, és a 150 ezer forint felett kivett pénzt dupla összeggel terhelnék. A nevelőszülőknél lévő gyerekek után is jár a családi adókedvezmény. A nevelők ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe, mint más családok. Azért van erre lehetőség, mert január 1-e óta hivatásként foglalkoztatási jogviszonyban végzik nevelési tevékenységüket.
Ebédhez készülődik a család Győrben. Sújtneréknek 4 nevelt gyermeke van, mindannyian 10 évesek, ezért nagyon sok a kiadásuk. A nevelő anya azt mondja, most hallott róla, hogy ők is igényelhetik a családi adókedvezményt. Nagyon örül a lehetőségnek.
De marad a kasszába, amit hát jól fel tudunk használni, mert az egyik kislányod most fog érettségírni, szallagavató meg az érettségi, meg minden. A kisfiú meg nagyon sokat nőtt, erősödött, meg hát egy pici gyereknek is mindig vannak kívánságok.
A családi adókedvezményt a nevelő szülők is ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe, mint más családok, közölte Soltész Miklós, szociális és családügyért felelős államtitkár. Attól függően, hogy hány gyermeket nevelnek, illetve hogy a gyerekek között van-e fogyatékkal élő, 20, 30 vagy akár 50 ezer forinttal is több maradhat a családoknál.
Most január 1-től azt a munkát, mondhatom azt is, hogy hivatást, amit ők végeznek, most már főállásban munkajogviszonyban végzik, és ezért van ez a lehetőség számukra. Ilyen értelemben az a felelősségteljes munka, amit ők tesznek és végeznek, ez sokkal nagyobb segítséget és támogatást kap mostantól.
A nevelőszülői jogviszony szolgálati időre jogosít és nyugdíjjogosultságot is jelent, hangsúlyozta az államtitkár. Januártól mintegy 5750 nevelőszülő jut havi jövedelemhez. Közülük korábban több mint 3000-en semmilyen foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkeztek. A kormány célja az intézkedésekkel, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban a lakásotthonok helyett minél többen nevelőszülői vagy örökbefogadó családba kerüljenek.
Polgárháborús helyzet alakult ki Ukrajnában. Az ukrán ellenzék nem fogadta el Janukovics elnök javaslatát a belpolitikai válság megoldására. A zavargások kiterjedtek az ország keleti és déli részére is. Már legalább 10 nagyvárosban foglalták el a helyi közigazgatás épületeit kormányellenes tüntetők. Kijevben eközben elmaradt a szokásos vasárnapi nagygyűlés a függetlenség terén a zavargások egyik halálos áldozatának búcsúszertartása miatt.
Forradalom! Skandálták a tüntetők a kijevi függetlenség terén, miután Viktor Janukovics ukrán elnök váratlanul kormányzati tisztséget kínált az ellenzék két vezetőjének, amit ők nem fogadtak el. Az ajánlat szerint Janukovics menesztené a jelenlegi kormányfőt, Mikola Ázárovot, és az ellenzéki hazapárt vezetőjét, Arszenij Jacenyukot nevezné ki miniszterelnöknek, Vitali Klitschko pedig miniszterelnök helyettes lenne. A két ellenzéki politikus azonban világossá tette, nem egyezkednek Janukovicssal, mert neki is távoznia kell. A követelésünk világos, előrehozott elnökválasztás megtartása még az idén. Ebből nem engedünk, mondta Klitschko a téren összegyűlt tömeg előtt. Készek vagyunk felelősséget vállalni Ukrajna jövőjéért, de csak a saját feltételeinkkel, folytatta Jacenyuk, aki továbbra is ragaszkodik a politikai foglyok, köztük párttársa Júlia Timosenko szabadonbocsátásához, valamint az Európai Unióval való társulási szerződés aláírásához. A tüntetőket sem fékezte meg Janukovics ajánlata. Blokád alá vették az Ukrán Ház nevű kultúrpalotát. Az ott lévő rendőröket akarták túszulejteni, hogy kicseréljék őket a saját társaikra. A túszejtés végül elmaradt, a tüntetők szabad elvonulást biztosítottak a rendőröknek. Már legalább 10 ukrán nagyvárosban foglalták el a helyi közigazgatás épületeit kormányellenes tüntetők. Lvivben népi parlament alakult az ellenzéki tüntetőkből, akik meg is tartották első ülésüket az elfoglalt megyeházán. Két nyugat-ukrajnai megyében, Ternopilban és Ivano-Frankivskban pedig betiltották a Janukovics elnököt támogató régiók pártját. A döntés szerint a párt ellentmondásban van a nemzeti érdekekkel. A kijevi tüntetők közben tovább magasítják a füstölgő barikádjaikat, az ellenzéki vezetők pedig az ukrán parlament keddi ülésére készülnek, amelyen a kormányalakításról tárgyalnak majd a képviselők.
Ungváron barikádvárost építettek a tüntetők. A megyei közigazgatási hivatal előtti téren sátrakat húztak fel, amit hóval teli zsákokkal vettek körül. Az emberek gumiabroncsokat is vittek a helyszínre. Nagy hordókban gyújtanak tüzet, hogy melegedjenek. A helyszínen mintegy másfél ezren tüntetnek, követelve Alexander Ledida kormányzó lemondását.
Így néz ki Ungváron a megyei közigazgatási hivatal előtti tér. Az épülettel szemben egy éjszaka alatt barikádváros épült, ahol másfél ezer ember tüntet. A rendőrség továbbra is nagy erőkkel védi az épületet.
Ahogy a háttérben is látszik, Ungváron is felállították már az ellenzéki pártok a barikádokat. A kis városkában, ahogy ők hívják, már szabadtéri konyha is van. A rendőrök egyelőre nem avatkoznak közbe, a tüntetők békések, egyelőre rend van.
A téren a fából összeeszkábált, rögtönzött színpadon újságírók, diákok és ellenzéki politikusok szólaltak fel. Követelték Alekszandr Ledida kormányzó lemondását és azt, hogy azok a hivatalnokok, akik Viktor Janukovics pártjának tagjai, lépjenek ki. Az embereket arra kérték, ne dőljenek be a provokációnak és ne rohamozzák meg a hivatal épületét. Az ungvári barikádvárosban magyarok is voltak napközben. A híradó által megkérdezettek azt mondták, nem pártokhoz kötődnek. Azért mentek ki a térre, mert elegük van az állami terrorból, és abból, hogy Kijevben már 6 embert ölt meg a rendőrség.
Átállítani az oldalunkra azokat az embereket, akiket ide hozzák. Azért, mert őket kényszerítik ide jönni. A rendőrök állnak tegnap reggel óta, elég rosszul felöltözve, fagynak meg, mert van információ, hogy a feleségek mesélik így egymás, ugye, mert Ungvár kisváros, és az emberek egymásnak elmondják, hogy ők nem akarnak itt állni.
A tüntetők ígéretük szerint mindaddig blokád alatt tartják a megyei közigazgatási hivatal épületét, míg össze nem hívnak egy rendkívüli ülést. Előreláthatólag erre kedden kerülhet sor.
Itt van velünk az MTI kijevi tudósítója Kovács Andrea. Szervusz, elemzők egyre többször beszélnek arról, hogy Ukrajna a polgárháború szélére sodródott. Te hogy érzed ezt a helyszínen?
Szervusz, üdvözlöm a tévénézőket. Ez nehéz meghatározni, hogy mit jelent az, hogy polgárháborús helyzet. Egy biztos, hogy Kijev két hónapos tüntetés sorozata után az elmúlt napokban vidékre is kiterjedtek a tiltakozó akciók, ahol nem egy helyen zavargásokba torkollottak. Először a nyugati megyékben, amelyek egyébként is ellenzék és nyugatbarát megyéknek számítanak, foglaltak el adminisztrációs épületeket a tüntetők. Ezt követően viszont ma már keleti nagyváros is ostrom alá vették a tüntetők az ottani helyi adminisztrációs épületeket, amelyeket rohamrendőrök hermetikusan körbezártak. Két nagyvárosban súlyos a helyzet, Dnipropetrovskban és Zaporizsjában, ahol a tüntetők összecsaptak a rohamrendőrökkel, akik vízágyukat és osztató gánátokat vetettek be ellenük. A sérültekről is beszámoltak helyi sajtóforrások, egyelőre nem tudni, hogy hányan sérültek meg ezekben az összecsapásokban. Közben a Krími Autonóm Köztársaság parlamentje szintén tüntetést hirdetett a déli köztársaságnak a fővárosában jövő hét kedre a diktatúra ellen és a vérontás ellen. A keleti országrészben emellett pedig még követelik az országnak a szétosztása, felosztása elleni fellépést, tehát tiltakoznak azzal, hogy ez megtörténjen, és hogy a válság békés megoldása érjen véget. Kijevben a helyzet most viszonylagos nyugalom van. A tüntetők továbbra is gyülekeznek, mint minden este, körülbelül néhány ezren a Majdan, azaz a függetlenség terén, tehát a tüntetés fő központjában. A Hruszewski utcában, ahol a parlament és a kormány épület áll, jelenleg fegyverszünet van a rendőrök és a tüntetők között.
Kovács Andrea, köszönjük szépen! Rendkívüli parlamenti választásokat jelentett be Szerbiában Alekszandar Vučić kormányfőhelyettes. A hatalmon lévő szerb haladó párt elnöke szerint ezt azért kezdeményezik, mert az országban gyors gazdasági reformokat kell életbe léptetni, és ehhez támogatásra van szükségük. A politikus és pártja nagy népszerűségnek örvend Szerbiában.
Elérkezett az idő, hogy elszámoljunk egymással. Így jelentette be Alekszandar Vučić, a kormányzó szerb haladó párt elnöke, hogy az országban előrehozott parlamenti választásokat tartanak majd. A párt közgyűlése hatalmas tapssal köszöntötte a bejelentést. Azt javaslom, tudjuk meg, mit szeretne a nép. Nem akarok semmi rosszat mondani koalíciós partnereinkről, hiszen vitathatatlan eredményeink vannak. De a jövőben sokkal jobban és főleg gyorsabban kell végrehajtani a szükséges reformokat, fogalmazott a szerb haladó párt elnöke. Az elemzőket nem lepte meg a döntés. A szerb haladó párt nagyon népszerű Szerbiában, ami főleg a pártelnök Alekszandar Vučićnak köszönhető. A valaha ultranacionalista, nagy Szerbia eszméjét hirdető politikus mára Európa párti reformerré vált, aki Szerbia Európai Uniós csatlakozását támogatja. Elemzők szerint az előrehozott választáson pártja nagy fölénnyel nyerhet, és akkor koalíciós partnerre sem lesz szüksége. Így véghez tudja vinni azokat a megszorító intézkedéseket, amelyek segítségével helyreállhat a nemzetközi bizalom, és Szerbia újabb hiteleket kaphat.
Tudja jól azt is, hogyha a gazdasági reformokat megkezdik, abban a pillanatban esni fog a párt népszerűsége, és most gyakorlatilag arra törekszik, hogy minél stabilabb legyen a parlamentben is, illetve a politikai szintéren is.
Tomislav Nikolić államfő, aki Alekszandar Vučićcsal együtt alapította a szerb haladó pártot, a hónap végéig kihirdeti a rendkívüli választások dátumát. A legvalószínűbb időpont március 16-a, egy időben a belgrádi helyhatósági voksolással.
Szent misével és főhajtással emlékeztek a romániai Nagy Károlyban arra, hogy 1945-ben Szatmár megyéből 5000 svábot, magyart és románt hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. A túlélők minden évben közösen emlékeznek meg azokról, akik nem élték túl a munkatáborok embertelen körülményeit. Az elhurcoltakat a szovjet iparvidékeken felépített lágerekbe vitték. Bányákban, vasútnál, építkezéseken és a nehéziparban dolgoztatták őket, sokszor mínusz 40 fokos hidegben. A Vajdasági Magyarság és a Nemzet nagy utat tett meg 1944-45-től idáig, mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a délvidéki magyarok ellen elkövetett népirtás 69. évfordulóján rendezett megemlékezésen Szegeden. A politikus hangsúlyozta, 2013 meghatározó év volt a magyar-szerb megbékélés tekintetében. Pásztor István azt mondta, reméli, hogy még 2014-ben semmissé nyilvánítják azt a közigazgatási törvényt, amely annak idején lehetővé tette a népirtást, és hamarosan megkezdődhet a tömegsírok feltárása, ezt követően az áldozatokat méltó módon helyezhetik örök nyugalomra. Vörös riasztást adtak ki késő estig Románia 3 megyére a nagy mennyiségű hó és az erős szél miatt. További 13 megyében narancssárga riasztás érvényes a második napja tartó hó fúvás miatt. Bukarestben és további 27 megyében kétnapos tanítási szünetet rendeltek el a zöld időjárás miatt.
A dél-romániai Buzeu megyében kritikus a helyzet. Vasárnapra gyakorlatilag minden út járhatatlanná vált. Rengeteg autó a hófogságában maradt. A katasztrófa védelmi egységek szombat hajnal óta több mint 300 embert mentettek ki. Bukarestben már második napja szakadatlanul havazik. Erős a szél is, vasárnap reggelre az autókat szinte betemette a hó. Két órája lapátolom a havat az autóm körül, mondja ez a bukaresti férfi. Mindhárom Bukarestbe vezető autópályát lezárták. A bukaresti északi pályaudvarra több órás késéssel érkeztek a vonatok. Ez az erdélyi északi részéről érkező szerelvény 8 órát késett. Reggel 17:30-ra kellett volna megérkeznünk, most délután 2 van. Kidőlt fák miatt nem tudott haladni a vonat, mondja ez az utas. Kárpátalján 30-40 cm-es a hótakaró. Több mint 50 hókotrót vezényeltek az utakra, a gépek közül 8 folyamatosan a Kárpátok hágóit tisztítja. A főutak, ha nehezen is, de járhatók, a mellékutakat még nem sikerült megtisztítani. A havazás elállt, kisebb húzáporok még lehetnek. Szerbiában már csak az ország déli és délkeleti részén van jelentősebb havazás. Bács-Fekete-hegy és a horgosi határátkelő között az autóúton 5 cm-es hó lassítja a forgalmat. Az utak síkosak és helyenként jegesek. Az útkarban tartók a folyamatos tisztítás ellenére hótorlaszok kialakulására figyelmeztetnek.
Magyarországon többnyire szárazak vagy félszáradóban vannak az autópályák a Dunántúlon, a keleti országrészben pedig hómentesek. Már csak Körment térségében szállingozik a hó, másutt nincs csapadék. A főutakon a Dunától keletre eső területeken tovább javultak az út állapotok, általában vizes vagy nedves a burkolat. A mellékutak a Dunántúl nyugati és déli területein havasak, jég vagy hóbordásak. A Dunatisza közén és az északi középhegységben inkább atyakosak, a Tiszántúlon hókásás vagy letaposott havas szakaszokai jellemzőbbek. Szombaton és ma hajnalban sok volt a koccanásos baleset, 140 műszaki mentéshez riasztották a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit. A közutakon tegnap és ma folyamatosan dolgoztak a munkagépek és a sószórók. Hétfőre a várható extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést 4 megyére. Éjszaka a vastag hóval borított területeken mínusz 15 fok alá is sülhet a levegő. A szeretet jobbá teheti környezetünket, ezt mondta Bőte Csaba ferences szerzetes a Bihar megyei Székelyhídon, ahol jótékonysági vállal egybekötött gyűjtést rendeztek a városban működő kis Jézus gyermekotthon javára. A fogadáson ünnepelték Bőte Csaba 55. születésnapját is.
Érdekeltünk, mert a szüleim elváltak, és anyum kiment külföldre dolgozni.
Ez az érmiályfalvi fiú szeptember óta él 3 testvérével Bőte Csaba gyermekotthonában, az egykori Stubenberg kastélyban. Székelyhíd önkormányzata Csaba testvérnek ajánlotta fel az üresen álló épületet. Felújításra szorul, erre gyűjt most pénzt a Szent Ferenc Alapítvány.
Én úgy láttam tényleg, hogy nem csak árva gyerekek vannak, hanem árva ingatlanok is, vagy történelmi múltunk is van, és akkor, hát akkor így végül is úgy döntött, hogy 49-50 évre átvesszük ezt az épületet, és megpróbálunk életet lehelni belé.
Eddig a műemlék tetőszerkezetét és egyik szárnyát sikerült helyrehozni. Jelenleg 12 gyermek él itt. Ha az épületet sikerül tovább renoválni, akkor 70-80 árvát fogadhat majd be. Adománygyűjtésre bált szerveztek Székelyhídon, amelynek fővédnökségét Schmidt Pál vállalta el.
Én is elkötelezett híve vagyok annak, hogy a Csaba testvért segíteni kell, mert ő sugárzik, ő amerre csak megy, csak jót akar, és jó szándék vezérli, és több ezer az a gyerek, aki részesül a szeretetéből.
A helyi művészek alkotásaiból rendezett aukción 2200 euró gyűlt össze. Az összeget az áruház fűtési és működési költségére fordítják. A Szent Ferenc Alapítvány első gyermekotthona 20 évvel ezelőtt nyílt meg, azóta 5000 gyermeket fogadtak be és neveltek fel.
Tegnap este elindult a dal, az idei Eurovíziós Dalfesztivál első magyarországi elődöntőjén 10 versenyző állt színpadra, közülük 6-an jutottak tovább a középdöntőbe. 3 dalról a zsűri, 3-ról pedig a közönség döntött. A következő 2 hétvégén szintén 10-10 produkciót mutatnak be.
Nem volt kérdés, hogy Király Viktor tovább jut-e a dal első adásából a középdöntőbe. A Running Out of Time című dalával mind a 4 zsűritől 10, vagyis maximális pontszámot kapott.
Annyira profi vagy, hogy muszáj említeni, hogy még abba se tudunk belekötni, hogy angolul hogy énekelsz.
Az énekes azt mondja, ez a kiemelkedő teljesítmény nem csak az ő érdeme.
Az biztos, hogy nem csak miattam. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy csapat munka volt. Szóval.
Olá Ibolya saját szerzeményével indult az Eurovíziós Dalfesztivál magyar válogató versenyén. Az énekesnő dalában a sztárságról énekel, kritikusan.
Köszönjük szépen, de remélem, hogy ha egyszer erről a műsorról írsz majd egy dalt, akkor a lágyabb kritikai vénádat veszed elő.
Olá Ibolya, Group and Swing, valamint a Depresszió rockzenekar produkcióját a nézők SMS szavazatai juttatták tovább a szombati elődöntőből.
Nagyjából tudom, hogy mit éreznek most a versenyzők.
A tavalyi dal győztes Bye Alex idén a műsor digitális kommentátora. Azt mondja, már adás alatt is folyamatosan érkeztek az internetes hozzászólások.
Épp nézegetem itt az online közben. És ott azon megy a vita, hogy miért nem minden dal magyar. Ugye ez idén nem volt szabály, hogy minden dalnak magyarnak kell lennie.
A zsűri értékelése alapján Király Viktor mellett a középdöntőben lesz még Márzs a Moonlight című dalával, és Szabó Leslie-től Ahogy segíthetnék is.
Hallottunk egy olyan dalt, amelynek végre volt valami mélysége. És én azt gondolom, hogy a mélység egyáltalán nem elválaszthatatlan attól a műfajtól, amelyet úgy hívnak, hogy könnyű zene vagy popzene.
A dal következő elődöntője jövő szombaton lesz. Akkor is 6 produkció juthat tovább. A döntő február 22-én lesz, akkor derül ki, hogy ki képviselheti Magyarországot májusban az 59. Eurovíziós Dalfesztiválon Koppenhágában.
Gratulálunk a további! A híradót látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és kellemes estét kívánok, viszontlátásra!